Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Nem tudom, hogy a húsvét viselte meg a hallgatóságot, vagy ez a hűvös tavasz, vagy egyszerűen az, hogy kimaradt egy hétfő. Inkább a locsolókat várták a hölgyek, a fiúk meg elmentek locsolkodni, ahelyett, hogy ide jöttek volna. Én se jöttem ide. Mert kimaradt egy hét, de nem baj, azért kitartunk. Ennek a sorozatnak az anyaga CD lemezen meg lesz majd, úgyhogy megszerezhető. Nekem személyesen az a véleményem, hogy hát most már több mint 20 éve csinálom ezt itt, a Rádai Kollégiumban, a helyszín néha változott, nekem az a szerény véleményem, hogy eddig ez a legjobb sorozatom, de erre járnak legkevesebben. De hát a másik oldala pedig az, hogy ha az Úr Jézusnak elég volt 12 ember, hogy foglalkozzék velük, hát én meg beérem bőven, azért többen vagyunk 12-nél. Ugye a hármas osztatú a sorozat, ezt már többször elmondtam, remélem, hogy többször nem lesz szükség erre. A harmadik fejezethez érkeztünk. A mai alkalomnak sokkal cifrább címe van a szórólapon, mint ahogy végül is én ide kivetítettem, erről van szó. Bibliai emberkép. Ez a mai témánk. Egy hét múlva ennek a párkapcsolatokra vonatkozó konklúzióit fogjuk levonni, az utolsó alkalommal pedig ugyanennek a bibliai emberképnek a hatását a nevelésre és a lelki gondozásra. És hát ezzel zárul ez a sorozatunk. Az, hogy egy kicsit kevesebben vagyunk, azért is sajnálom, mert hát én szeretném, ha Bernadett nem figyelne ide, de hát a fülét nem tudom bedugni. Ugye a tehetséges fiatal művésznő fog nekünk énekelni itt az elején, Szemerédi Bernadett. Az a társulat, amelynek ő tagja, azt a nevet viseli, hogy Magyar Kanizsai Udvari Kamara Színház, nagyon szépen hangzik, de délvidéki gyökerű. Hát én remélem, hogyha itt őt meghallgatjuk, most énekelni fog, mégpedig hadd mondjam, szárazon, tehát kíséret, hangszeres kíséret nélkül. Azt tisztázzuk az elején, hogy ő színésznő, nem énekesnő, de hát már volt olyan színésznő, aki tudott énekelni, szerintem ő is ezek közé tartozik. Azt majd légy olyan kedves, mondd el, hogy miket énekelsz, és utána hallgatjuk. Jó?
A két dal, amit hoztam, ugye most kíséret nélkül fog elhangozni, az egyik egy népszerű külföldi együttesnek, a Casting Crowns-nak a szám, amit magyarra lefordítottak, Ki vagyok én címmel, és a második szintén egy ismert szám, gondolom, hogy sokok számára fog ismerősen csengeni, ez Leonard Cohen Hallelujája. És az egyik barátom, az egyik hívő barátom, akivel nagyon sokat szoktunk együtt énekelni, megkért, hogy írjak rá egy magyar szöveget, úgyhogy ezt az általam írt, hogy az általam lefordított változatot fogják hallani másodszorban. Ki vagyok én, hogy a mindenség ura hallja hangomat, látja gondomat. Ki vagyok én, hogy a hajnal csillag is minden utamon előttem halad. Nem azért, aki vagyok, de azért, amit tettél, nem azért, amit teszek, De azért, akit te vagy, nézd rám, csak hervadó virágszál, csak porba hulló árnyék, mint csepp az óceánban, mint párát sodor a szél, hidd el, hisz felém fordul arcod, Uram, hallod, ha kiáltok, s te azt mondod nekem, enyém vagy. Ki vagyok én, hogy bár látod bűnömet, mégis rám emeled szent tekintetet. Ki vagyok én, hogy a hangot hallhatom, s a sötétség elül, kívül és belül. Nem azért, aki vagyok, de azért, amit tettél, nem azért, amit teszek, de azért, akit te vagy. Nézd rám, csak hervadó virágszál, csak porba hulló árnyék, mint csepp az óceánban, mint párát sodor a szél, hidd el, hisz felém fordul arcod, Uram, hallod, ha kiáltod. S te azt mondod nekem, enyém vagy, enyém vagy, enyém vagy. Egy titkos akkord, mely szívemben szól, mint Dávid lantja zsoltárokból, belőled indul, s hozzád visszatér. Ez sok-sok dal úgy felkavar, de mélyen zeng egy ősi hang, ne félj, hited elég a hosszú útra. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Nincs földem és nincs vagyonom, de a szükségest mégis megkapom, te mindig értesz, gondot viselsz rám. Köszönöm, hogy sosem hazudsz, nem ítélsz, bár bűnömről tudsz, hadd zengjen másként most, te halleluja, 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 halleluja. Te ott vagy, hol a szeretet győz, hol kételyt bizonyosság elűz, te mindent értesz, gondot viselsz rám. Mint fényajtómnak kulcslyukán, vagy billentyű a zongorán, köszönet érte, hála néked újra. Halleluja, 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 halleluja. Ma is köszönöm az életet, hogy napról napra több lehetek, s hogy ajkamon oly tisztán cseng a szó. A megváltásra gondolok, s hogy karjaidba bújhatok, dicsőség néked, hála néked újra. Halleluja, 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 halleluja. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen Bernadett. Aztán világos, hogy teljesen illeszkedik ez a két ének a mi sorozatunkhoz. Kicsoda az ember, végül is ez az összefoglaló címe ennek a sorozatnak, és hát ebből a következő állomás az, hogy én személyesen ki vagyok. Idézzük itt már a 8. Zsoltárt. A zsoltáríró úgy érzi, hogy ő azért valaki, mert Isten dicsőíti közben. Kevéssel tetted őt, mármint az embert, kisebbé Istennél. Na, ahogy már megjegyeztem, a Biblia ember képe a mai témánk, és hát én most az egyik székről néztem azt, ami ki van vetítve, és bizony meg kellett állapítanom, hogy nem nagyon látszik, de ismert szöveg. Azért hadd olvassam fel azt a bibliai mondatot, vagy mondatokat, amelyek talán legtömörebben foglalják össze a Biblia üzenetét az emberről. A teremtés történetben olvassuk ezt, a Genezis könyvében, vagy másképp Mózes első könyvében, első fejezet 27-28. Verse következőképpen hangzik: megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket, és megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hajtsátok uralmatok alá a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen. Menet közben erre még fogok hivatkozni, ugyanakkor hadd álljon itt még a 20. század szerény véleményem szerint egyik legjelentősebb protestáns teológusának egy mondata, Francis Schaefferé: az ember több, mint amit saját elméletei meg tudnak magyarázni. Ez van még odaírva. Attól tartok, én sem fogom tudni teljesen megmagyarázni, de talán megsejtjük ezt a titkot mégis. Mit jelent az, hogy az ember Isten képmása? Erről olvastunk az idézett mondatban. Isten a saját képére teremtette az embert. Többször elhangzott világért sem azt jelenti, hogy külsőleg hasonlítunk Istenre. Teológiai vitát lehetne szervezni abból, hogy a férfi vagy a nő hasonlít jobban. Nem, a Biblia azt mondja, a férfivá és nővé teremtett ember hordozza Isten képét. De mégis mit jelent ez? Azt, hogy az ember Istent képviseli a teremtett világban. Ezt talán jobban megértjük, ha az ókor egy fontos tényét ide hozzuk. Ez itt egy szobor, ehhez hasonlókat helyeztek el több helyen a babiloni birodalom területén, főleg közlekedési utakon, csomópontokon, úgy hívják ezt héberül, hogy szelem. Az uralkodó képmását hordozták ezek a szobrok, valahol elhelyezték, ez azt jelentette, hogy ez bizonyos uralkodóhoz tartozik, ez Nebukadnezár területe. Őt képvisel. Hát a teremtett világ Istené, az ő tulajdona, és az embert azért teremtette, hogy őt képviselje a földön. Hát talán ebből induljunk ki. A teremtő áldásával képes képviselni az ember Istent. Férfivá és nővé teremtette őket, és megáldotta őket. Isten áldása nélkül nem vagyunk képesek őt képviselni. És következett utána a folytatás, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hajtsátok uralmatok alá a földet, és felsorolja a természetet. Uralkodjatok, kín, min, nem egymáson. Nem egyik nép a másikon. Nem férfi a nőn, vagy nő a férfi, hanem a természet fölött. És mit jelent uralkodni? Nem azt jelenti, amit néhány uralkodó vagy kormány képzel, hanem azt, hogy gondját kell viselni annak, ami felett uralkodni kell. Uralkodni a természet felett, meg kell ismerni a törvényeit, és azokat alkalmazni. Tulajdonképpen a természettudományos kutatásra vonatkozó parancs ez. Hogyan tudunk uralkodni a természet fölött? Úgyhogy megismerjük azokat a törvényeket, amelyek működtetik a természetet. A fizika, a kémia, a biológia. És ezeknek a természettudományos ágaknak különböző további leágazásai föltárják a természet titkát, a működések titkát, a funkcionális összefüggések titkát. Ezeknek kerül a birtokába az ember, és ha a birtokában van, akkor tudja ezeket manipulálni. Nagyon egyszerű példát mondok, megismerjük a fizika törvényeit, akkor technikát tudunk létrehozni. Megismerjük a légmozgások fizikáját, akkor tudunk repülőgépet szerkeszteni. És így tovább lehetne még sokáig folytatni. Tehát úgy áll a dolog, hogy a természettudományból fakad a technika. A természet törvényeinek a felismeréséből a gyakorlati tevékenység. Na bocsánat, itt egy kalap alá kerül a mérnök és a vízvezeték szerelő. Igen? Hát tulajdonképpen igen. Mert mind a kettő fölhasználja azt az ismeretet, aminek a birtokába került, hogy a természet egy bizonyos területe hogyan működik. Nem egyszer halljuk orvostudomány. Szívesebben mondom azt, hogy orvoslás. A biológia tudomány. A természettudományok egyik ága. Azon belül az emberi természet működése. Ide tartozik, fölismerjük azt is, hogy hol keletkeznek bajok, vagy bizonyos tünetek, milyen bajokra utalnak. Ezeket az ismereteket tudja alkalmazni az emberi testtel foglalkozó, idézőjelben vízvezeték szerelő, remélem nem sértem a jelenlévő orvosokat, azt felhasználja. Hál' Istennek sokszor valóban tudományos alapja van a tevékenységének, nem mindig, sokszor egyszerűen évszázados tapasztalat, olykor csak hiedelmek, vagy feltételezések, ami vagy beválik, vagy nem, minden rendszeres megfigyelés, vagy kísérletezés a természettudományok területén kérdés a természethez. És a természet válaszol, a hipotézis beigazolódik, vagy cáfolódik. Föltételezi, hogy a füld gömbölyű, hiszen azt látta, hogy amikor jön a hajó, Galileiről van szó, Először csak az árbóc csúcsa látszik ki a tengerből, mintha a tengerből emelkednek ki. Aztán jön közelebb, egyre nagyobb lesz, aztán itt a hajó. Hát ez hogy lehet? Hát a horizontot lehajlik. Aztán képzeli tovább a dolgot, tovább hajlik, gömbölyödik. Hát gömbölyű ez a föld. Mikor igazolódott ez teljesen? Én azt gondolom, hogy abban az időben ez tulajdonképpen egy hipotézis volt. Akkor, amikor körülhajózták először, ez jóval később következett be. Remélem értjük ezeket az összefüggéseket. Na, ennek a megismerési lehetőségnek a birtokába került az ember, ott a teremtéskor, a tudás birtokába, a tudás hatalom, ezt fogalmazta meg a 16. század végén Francis Bacon, egy pici arcképet is ide kanyarítottam róla, látjuk, hogy akkor a beli tisztes angol úriember lehetett, valahogy így nézhetett ki, szokták idézni ezt a mondatot tőle elég gyakran. Na most az Édenkertben azonban történt egy nagy tragédia, erre többször hivatkoztam. A tudás hatalmát Isten nem vonta vissza, változatlanul a kezünkben van. Különösen a néhány utolsó évszázadban óriási léptekben haladt előre a természettudományos megismerés, de a bűneset óta rossz erkölccsel élünk a tudás hatalmával. Ez mit jelent? Fölfedezünk valamit, egy fontos összefüggést, az emberiség javára akarjuk fordítani, de megromlott természetünk miatt, úgyhogy megromlott, elszakadt Istentől. Ha egy növényt levágok a gyökeréről, az elpusztul. Ezért mondhatom azt, hogy az ember Isten számára halott. Olyan, mintha élne. Darabig lehet vázázni. Beöregszik, hervad. Bekövetkezik a biológiai halál. Kikerülhetetlenül. Tehát Isten nem vonta vissza a tudás hatalmát, tudnék az édenkerti tragédia lényege az, az a magatartás, hogy Isten ne szóljon bele az életünkbe. A jó és rossz tudásának a fájáról szakított az ember, volt ott még ezerféle fa. Egy fára ráírt az, hogy érintés életveszélyes. De hát pont az az egy kellett. Ez azt jelenti, hogy Isten ne szóljon bele az életünkbe. Tehát azt a függőséget szakította meg az ember, ami a küldetésével függ össze, tudnék, hogy Istent képviselje. Mi történne, ha engem megbízna egy nagy vállalat, mondjuk a Shell, hozzak létre benzinkutat Közép-Afrikában. Ad hozzá pénzt is. De én ott körülnézek, és úgy látom, hogy sokkal érdemesebb lángos sütőbódét építeni. Arra költöm a pénzt. Mi következik ebből? Minimálisan az, hogy megszakad a kapcsolatom a megbízóval. Gyenge hasonlat tudom, de talán érthető, hogy miről van szó. Isten ránk bízta a természetet, de mi nem az ő nevében, őt képviselve, hanem a magunk nevében akarunk uralkodni. Egy már-már közhely számba menő, jól ismert példa, fölfedezzük az atomenergiát, lehet segítségével fűteni, világítani, de mi Nem csak azt csináljuk, hanem pusztító bombát is gyártunk. És hát sok minden mással így van ez még, majdnem minden új, nagy felfedezéssel. Mert ami nagy kérdésünk az, hogy érvényesen ma az Édenkertben kapott megbízatásunk. Érvényese ma is. Azt olvassuk itt a Bibliában, hogy fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Édenkertjében, hogy azt művelje és őrizze. Két fontos feladat. Művelje és őrizze. Művelje. Felszólítás a kultúrára. Igen, a földművelés is kultúra, kultúrateremtés. Ugyanúgy kultúrateremtés a művészet, minden ága. Kultúrateremtés a tudomány. Mindez kultúra. Isten parancsa. Sajnos vannak keresztény körök, amelyek elutasítják a kultúrát, mint valami pogány dolgot. Nem. Isten felszólítása ez. Hozzatok létre kultúrát. Hát ami történik adott esetben a konyhában, valami ételkölteménnyel, ugyanaz történik a szobrász műtermében, vagy a drámaíró tolla alatt, vagy amikor megvalósítanak. Például egy színi előadást. Ott újra teremtődik az, amit a szerző egyszer megalkotott. Tehát a teremtőtől kapott lehetőség és feladat a kultúra teremtés. A másik parancs az, hogy őrizze a természetet, a természet védelmére is felszólít Isten. Az is Isten parancsa. Úgy éljetek a kultúra lehetőségeivel is, hogy közben őrizzétek a természetet, ne szennyezzétek se a tiszát, se a levegőt. Hát bőven szennyezzük. Se a saját testünket, azt is szennyezzük. A legkülönbözőbb mérgekkel. Mi Isten nélkül akarunk uralkodni, ezért a kultúránk szétesik, és pusztul a természet. Szétesik a kultúra. Amikor először jártam Amsterdamban, hát az 68-ban volt, 1968-ban, nem 1868-ban, volt ott egy alkalmazott pszichológiai kongresszus, elmentem a Rijksmuseumba, gyönyörű Rembrandt és Van Gogh képeket láttam, aztán az egyik teremben teljes fal egy kép, tiszta fehér vászon, jobb alsó sarokban nyilván az aranymetszés szabálya szerint elhelyezve egy piros pont. Mi a csodát jelent ez? Mentem haza, mondtam a házigazdámnak, pszichológus professzor volt ő, akkor a Vreje Egyetemen, az ott a Református Egyetem, azért Vreje, szabad egyetem, mert független az államtól, hát az egy más világ volt. Azt mondja, ezt tanulni kell, már mint értem. De valami azóta sem tudtam megtanulni. Tehát azt gondolom, hogy van olyan művészet, ami már anti-művészet. Amikor egy híres zongorista előadja saját művét, a mű címe az, hogy a csend. Bejön, meghajol, leül a zongorához, várjuk, hogy mikor üt rá a billentyűkre. De nem, ott vár sokáig, aztán föláll, meghajol. Hát ez karikatúra. Most a szélsőségeket mondom. Van olyan festő, aki állítólag úgy alkot, hogy kirázza az ecsetet. Pöttyök kerülnek a vászonra, mert állítólag valami ezoterikus energiák szerint oszlik. Na jó, hát talán a legegyszerűbb illusztráció ehhez, Ha itt két képre emlékeztetek, mind a kettőt láttuk nagyobb formában is, de ahhoz, hogy emlékezzünk rá, elég. Ez Millé képe, a Angelos. Ugye este az angyali üdvözletet mondják francia parasztok kinn a mezőn, termőföld, gabonasztag háttérben, falu, templom toronnyal, krumpli zsákok, a talicskán is krumpli. És néhány évtizeddel később Salvador Dali átfesti ezt a képet úgy, ahogy itt látjuk. Hát mi az, ha nem kultúra szétesés? Igen, szürrealista festés, hát mondják hát azt is, ugye tanulni kell nyilván, minden esetre hangulata van. És van olyan is, aminek van üzenete. Ennek úgy gondolom félelmetes üzenete. Ki érti közülünk azt, ki tudja megmagyarázni, hogy vasszínű égbolton forog a lakkos szürke dinamó, ó zajtalan csillagzatok, szikrát vett fogam közt a szó. Van értelme? A semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan, vacog, köréje gyűlnek szeliden, s nézik a csillagok. Hát itt már összeszorul a szívem. Most már értem. Nincs értelme, mégis van üzenete. Magányos vagyok. Egyedül vagyok. Jaj, szeressetek, szilajom! Hessencsétek el, nagy bajom! Eszméim közt, mint a majom a rácsok közt, le és föl, visongok és ugrándozom, mert semmit nem hiszek, és nagyon félek a büntetéstől. Ismerjük József Attilának ezeket a megdöbbentő sorait. Mi Isten nélkül akarunk uralkodni, ezért kultúránk szétesik, és pusztul a természet. Most már visszafordíthatatlanul. Na itt egy szintén teológust, 20. századi teológust idézek, Siegfried Kettinget, ő írja a következőket, német, kivételesen német, nem amerikai. Isten megszólít engem. Gondoljunk azokra a dalokra, amiket Bernadettől hallottunk. És én ezáltal leszek énné. Magyarul is megjelent az ő egyik könyve, helyenként nagyon csuklik a fordítás, egészen idegen címet sikerült adni neki. A könyv eredeti címe Wer bist du Adam? Ki vagy te Ádám? Tulajdonképpen kicsoda az ember. Kiemel a világ dolgai közül, nevet kaptam, nem a semmibe hajítottak. Hát németül ez úgy jobban kijön, akkor lett igazán emberi az ember, amikor azt mondta neki, hogy du, te. A magyar Bibliában ez nem érvényes. Az Úr nem akarta a világot fényéveinek milliárdjaival nélkülem, és nem kívánja az új eget és az új földet anélkül, hogy én ott ne lennék. Ez csodálatos. Mit jelent embernek lenni? Embernek lenni. Ez azt is jelenti, hogy belőlem nincs több. Nem egyszerűen egy képviselője vagyok a fajomnak, hanem én vagyok, még akkor is, ha más ember is valakit ugyanúgy hívnak. Ha egypetélyű iker testvérem lenne, az sem én vagyok. Ő is külön teremtménye Istennek, én is. Kosztolányi halotti beszéd című versére is hadd utaljak. Nem él belőle több, és most sem él, mint fán se nő. Egyforma, két levél. személy vagyok, nem csak egyik példánya fajomnak. Istent képviseljük az Istentől elidegenedett társadalomban, egy új világ előhírnökeként. Azt kérdeztem, hogy az édenkerti bukás után is van küldetésünk? Hát itt van. Isten megígérte az új eget és az új földet. Azt mondta, hogy ímé mindent újjá teszek. Ezt olvashatjuk a Jelenések könyvében. A Biblia azzal fejeződik be, ezt is Kathleen-nél olvastam, amivel kezdődik, vagyis az ember Isten közelségében él. Egy csodaszép kertben. Folyó van. A Biblia elején is, a végén is. Megtermékenyítő folyó. Na hát ez Kathleen elképzelése az ember struktúrájáról. Nyilván, hogy kezdődik? Úgy, hogy az ember földből való lény, igen, megteremtette Isten az embert a föld porából, élő lényé vált, élet lehelletét lehelte orrába. Ez az élő lény alakítja a világot, persze nem csak az ember, sok olyan állat van, amely alakít a világon, de itt észre kell vennünk egy fontos válaszvonalat. Gondolkodó lény, hát azt gondolom, hogy ez már csak mi ránk vonatkozik, legalábbis remélem, hogy az emberiség többsége szokott gondolkodni. Nem biztos, hogy mindenki. Aztán társas lény, nem úgy társas lény, ahogy a hangyák, a méhek, vagy az állatfalkák. Itt új minőség van ebben is. És végül Isten előtt élő ember. Most már nem mondjuk azt, hogy lény, sokféle lény van. A materialista emberkép ezt veszi figyelembe, ami a szaggatott vonal alatt van. Az alsó szintet tartja valóságosnak. És ami a felső szinten történik, akár a gondolkodásban, úgy igyekszik megmagyarázni, hogy visszavezeti oda. Ahogy talán múltkor mondtam, volt olyan irányzat, itt hazánkba is eljutott, hogy majdnem mindent feltételes reflexekből akartak valahogy összeállítani és megmagyarázni. De a spiritualizmus, aminek a gyökerei a Pláton filozófiájában vannak, csak a felső szintekre figyel oda. Én azt gondolom, ez szétválik, akár a pedagógiában, de főleg a lelki gondozásban. És sajnos sok keresztény lelki gondozó csak erre figyel oda. Mások meg csak erre figyelnek oda, de ez még nem lesz elég nekünk. Az ideológiák, különböző ideológiák keletkeznek, majdnem minden szintnek megfelelően léteznek ilyenek, azok kiragadnak egy-egy aspektust, és azt általánosnak tartják, és ezzel eltorzítják az emberképet. A bibliai emberkép azonban mindegyik aspektusra kiterjed, az ember mindez egyszerre. Tehát nem lelkek vannak, hanem emberek. Amikor Pál apostol azt írja, szánjátok oda tagjaitokat, nem csak a testre gondol, ez világos. Azt jelenti, szánjátok oda magatokat. Élő áldozatként az Istennek. Na, ez egy másik német szerzőtől egy ábra, Werner Gittől, az ember eredete a Biblia szerint. Első lépésben Isten tervét látjuk, alkossunk embert, 1 Mózes 1.26, aztán jön a kivitelezés, azután az Úristen megformálta az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Két lépés, tehát földből, ez már elhangzott, ugyanabból az anyagból, mint minden más élőlényt ezen a világon, nincs az emberi testben olyan anyag, ami a természetben máshogy megtalálható ne lenne. Tehát ez a test, és Istentől közvetlenül lélek. Na itt már is kezdünk zavarba lenni, egy darabig nem volt zavar, a 20. században kezdték egyesek, hogy test, lélek, szellem. Hát kérdés az, hogy a Biblia igazolja-e ezt. Itt az Ószövetség első lapjain két összetevőről olvasunk, test és lélek. Héberül ruach, görögül pneuma. Lélek. A régi fordításokban a szellemmel nem találkozunk. Miért? Egyszerűen azért, mert ez a szó akkor még nem létezett. Ez egy nyelvújítási szó, valószínűleg Kazinczy Ferenc találta ki. A szellőből. És a lélek? A lélegzésből. Hát mondani, hogy ugyanaz, hát nem üdvösség kérdése, ha valaki folyton szellemeskedik, attól még üdvözülhet. Én inkább lelkesedem. Úgy gondolom, hogy a magyar nyelv szellemének ez felel meg jobban. Ha elmegyek egy kisvárosba valahol, és érdeklődöm a szellemi élet után, akkor az iskolába vagy a művelődési házba küldenek. Ha a lelki élet után érdeklődöm, akkor küldenek a templomba. Nem szellempásztoraink vannak, hanem lelki pásztoraink. Tehát azt gondolom, hogy ez felel meg jobban a magyar nyelvnek. Tehát valaki szellemeskedik, ám tegye, csak némi zavart okoz ez. Egyes kiadóknál, meg hát keresztény csoportoknál is. Nos hát létrejön azután az eredmény, ez a kettő találkozik egymással, és így lett az ember élő lényé. Hát gyönyörű, itt már valahogy összecsúszik ez a két terület. Most a következő táblán 90 fokkal el fogjuk ezt fordítani. Milyen egységekre tagolható az ember? Tehát adva van a test földporából. Azután a lélek. Tehát ugyanaz az ábra, ami az előbb vízszintesen feküdt, most 90 fokkal elfordult. A testből adódnak különféle testi funkciók. Nem hiszem, hogy részletezni kell. Amikor például emésztés zajlik valakinek a testébe, az ide tartozik. Meg a lélek, lelki működés, amikor imádkozol. Kettő között van kapcsolat? Hát van, mert ez a két ellipszis egymásba csúszik, tehát közből is van valami, a pszichés működés. Hát akkor mi van itt? Ez nem önálló létező. Az önálló létező az az ember szétválaszthatatlan. Az egy. És én örülnék, ha nem úgy gondolkodnánk a halál utáni életről, hogy a lelkünk vagy a pneumánk valahol lebeg és időnként kísértett képében megjelenik. Szó sincs róla. A test feltámadásáról beszél a Biblia. Vagy mondhatnám úgy is, újra teremt Isten ugyanazt az embert. Van olyan kiadó, amelynek a kiadványaiban egy darabig azt lehetett olvasni, ott rögtön a második lapon, hogy az Új Szövetség következetesen használja a pneuma szót szemben a pszühével. Egyáltalán nem következetes. Például abban a fontos igében, hogy Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, mert a lelket meg nem ölhetik. Hát itt a pneumának kellene lenni, nem? A pszichéma. Én azt gondolom, hogy nem választja szét élesen. Hát másképp hangzik az, hogy krumpli, meg az, hogy burgonya. De ugyanaz a növény. Úgyhogy jobb ezen nem vitatkozni, azon lehet gondolkodni, hogy nyelvileg melyik felel meg jobban. És hát ide én beírtam azt, hogy én, hát még mást is fogok írni, azt is, hogy értékrend, azt is, hogy irányító központ, személyiségünk centruma. Isten az egész embert teremtette, az egész embernek kell megismernie Istent, az üdvösséget és a mi Urunk Jézus Krisztust. Ezt mondja Francis Schaeffer, szintén 20. századi, akit a legelején idéztem, hát azért az arcképét is hozzuk ide. Ő amerikai, de Svájcban töltötte életének jelentős részét. Na most tehát előttünk van az a két ellipszis, egymásba csúsznak, fönt a lélek, vagy a pneuma, ha jobban tetszik. A lélek antennája fogja a transzcendens világ hatásait. Hadd tegyem hozzá a mennyeit is, meg a démonit is. A láthatatlan démoni világot is. Kaput lehet nyitni abba az irányba is. És ezen az antennán keresztül beáramlik a személyiségünkbe. Tehát adva van az ember, a lélek, a test, és ezek, ez a határ, amit ez a kapocs kijelölt, tehát a lélektől egészen a pszichés működésig, a vallásos lelki gondozót csak ez érdekli, a lélek tartománya. Hát ő lelkekkel foglalkozik, ő lelki pásztor. Hát ez az egyik hiba. A lelki gondozásról külön lesz szó a legutolsó alkalommal. A párkapcsolatokról legközelebb, de azért hadd mondjak annyit most. A párkapcsolatokkal kapcsolatban a középkor embere jellegzetesen oszlik így két felé, mert egyrészt ugye a testet a lélek börtönének tartották, nem foglalkozunk a testtel, az aszkéta vonal érvényesül. Ugyanakkor a másik oldalon a materialista segítő, legyen az pszichológus akárki, a test és a pszichés folyamatok érdeklik, amire hatással lehet a pszichológiai ismeret az ez. A pneumára nem. Ez. Középkor Boccaccio. Boccaccio Decameronja. Hát ott vaskos, szexuális történetek vannak. Ezen az oldalon, a szerelemben Petrarca szonettek. Gyönyör. Ezen az oldalon pedig Boccaccio novelláj. És ez mind a középkorú ember. Pedig az ember nem ennyi, meg nem ennyi, hanem ennyi. Majd erre még kitérek. A szívbe a test és a lélek felől egyaránt érkeznek impulzusok, tudnélik, ez az én központ vagy másképpen a szív irányító központ. A döntéseink születnek ott, azért merem ezt úgy is mondani időnként, hogy értékrendünk centruma. Vagy Petőfi szívügye a szabadság, vagy Pál apostol szívügye a Krisztussal való közösség. Még mindig ezek az ábrák jönnek elő, a szív, vagyis az én, a személyiség centruma, irányító központja, értékrend. Ki értékeli a lélek és a test felől érkező impulzusokat? Tehát onnan is, innen is jönnek hatások, ott dönteni kell. Melyikre figyelek? Melyik fontos? Melyik marad meg? Tehát a szív az ember személyiségének a központja, és mindkét területre kiterjed, a lelkire is, és a testire is. És megint jönnek ezek a kapcsok. A lélekkel kapcsolatban azt mondja Jézus, pontosabban idézi az Ószövetségből, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindenféle igével, amely Isten szájából származik. Hát törődj elsősorban a lelki dolgokkal, Isten igéjével. De mit ér Jakab apostol? Ugyanúgy Isten igéje. Ő egy kicsit terjedelmesebben fejezi ki magát, azt mondja, hogy ha egy férfi vagy, nőtestvérünknek nincs ruhája és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig azt mondja neki közületek, menjetek el békességgel, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ez a másik oldal. És hát a kereszténység gyakorlatában mind a kettőt megtaláljuk ma is. Mondjuk, hát például az üthadseregnél nagyobb a hangsúly a szociális segítségnyújtáson. Ugyanakkor én találkoztam velük. Svájcban leginkább Magyarországon is működnek, csak itt kevésbé ismertek. Teljesen evangélium volt az, ami elhangzott körülbe. A másik oldalon pedig nem foglalkozunk az anyagiakkal, hogy segítsünk a szegényeknek, betegeknek, mert az nem a mi dolgunk. Mind a kettő a mi dolgunk. Mert az ember szétválaszthatatlan. A bibliai módon gondolkodó lelki gondozót az egész ember érdekli. Mondom, erre vissza fogok térni a legutolsó alkalommal. Most pedig, mielőtt még folytatnám mindazt, ami ez az ábrához tartozik, megkérem újra Bernadettet, hogy mondjon el egy gyönyörű kosztolányi verse.
Kosztolányi Dezső. Zászló. Csak bot és vászon. De nem bot és vászon, hanem zászló. Mindig beszél. Mindig lobog, mindig lázas, mindig önkívületben van az utca fölött, föllengő magasan, egész az égben, s hirdet valamit rajongva. Ha már megszokták, és rá se figyelnek, ha alszanak is, éjjel és nappal, úgyhogy egészen lesoványodott. S áll, mint egy vézna apostoli szónok a háztető ormán, egyedül, birkózva a csönddel és viharral, haszontalanul, és egyre fenségesebben lobog. Beszél. Lelkem, te is ne bot és vászon, légy zászló.
megkaptuk a felszólítást, légy zászló. Valóban, igazán van Kosztolányinak, csak bot és vászon. Visszatértünk az elején föltett kérdésre, mit jelent az, hogy az ember Isten képmása? Hiszen láttuk, az ember csak test és lélek. Csak bot és vászon. De nem bot és vászon, hanem zászon. Valami új jött létre. Csak test és lélek. De nem test és lélek, hanem ember. Nem folytatom, mert csak elrontanám. Köszönöm a figyelmet. Ha netán van, nem tudom, doboz jött-e, kérdés doboz. Nem. Nem baj, ha valakinek van fontos kérdése, le lehet írni, utolsó széken ott lehet hagyni, vagy ki lehet hozni. Mához egy hétre folytatjuk, hogy mi következik a bibliai emberképből a társkapcsolatokra, szerelemre, házasságra nézve. Köszönöm a figyelmet. Isten velünk, viszontlátásra.